Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdeti, kívánom az ő öröm üzenetét, írva található a Lukács írása szerinti evangélium első részében, az első rész 26. versétől a 44. versen bezáródó ige szakaszban. Tiszteltünk elégül fennállva hallgassuk meg ezt a szakaszt. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názáretben, egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyol így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint, és ekkor eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban ultrakelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába, és bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Foglaljon helyet a gyülekezet. Talán a kedves testvérek azt gondolják, hogy a lelki pásztor a nagy hó miatt megtévedt, és elvétette a naptárt, és azt gondolja, hogy most van karácsony, akkor ugye nem esett hó, hogy ezt a jellegzetesen karácsonyi igét olvastam föl. Nos, ennek más oka van. Alapvetően az, hogy a mai sorozatunk, ami a kísértések jegyében született, illetve hát a kísértésekről van szó, kísértéseinkről, hétről hétre. Most azzal a kísértéssel foglalkoznánk, de nem is, most nem annyira egy negatív, hanem egy nagyon is pozitív példán keresztül, hogy mit jelent megküzdeni azzal a kísértéssel, hogy magunkat azonosítsuk azzal, amit mások mondanak rólunk. Vagyis az életünkben egy megkerülhetetlen, fontos erő, a mások megítélése, fogalmazhatunk így is, hogy a társadalmi megítélés, a mások véleménye rólunk, vagy a mások véleményének való megfelelésnek a kényszere az életünknek egyik nagyon fontos és megkerülhetetlen kísértése, amivel mindannyiunknak szembe kell nézni, és valami módon helyre kell ezt tennünk az életünkben. Hiszen úgy vesz minket körül a mások véleménye, mint a halakat az akváriumban a víz, és sokszor nagyon komoly áldozatokra vagyunk képesek, hogy elfogadottak legyünk, mert szeretnénk jól érezni magunkat a magunk bőrébe, szeretnénk elfogadottak lenni, szeretnénk népszerűek lenni, szeretnénk befogadottak lenni. Különösen is a tizenéveseken szemlélhetjük azt, hogy mennyi mindent képesek megtenni azért, hogy a mások szemében elfogadottak legyenek, és hogy mennyire kíváncsiak. Szinte már szemérmetlenül arra, hogy te mit szólsz hozzám, te hogyan látsz engem. Aki a Facebook nevű közösségi oldalon megfordul, az igen gyakran találkozhat ilyen kis kiírásokkal, amit tizenévesek tesznek föl, nekem se kellett sokáig keresni. Az egyik leányzó ezt írja, hogy ha meg vagy jelölve, mármint, hogy ismerősöm vagy, akkor válaszolj, légy szíves, három kérdésre velem kapcsolatban. Az első, mi volt az első benyomásod rólam? A második, mi volt a legjobb közös élményed velem? És a harmadik, hogy milyennek ismertél meg engem? A válaszokat kérem, írj le teljes őszinteséggel. De amit a tizenévesek ezen a téren hát igényelnek, illetve hát ilyen módon közé is tesznek, ez tulajdonképpen tükröt tart azért mindannyiunk elé. Mert nagyon sok vágyunk és félelmünk nekünk is e köré csoportosul. A vágy, hogy megmutassam, hogy vagyok valaki. Tulajdonképpen ez egy egész életre szóló motiváció bennünk. Hogy valaki legyek, hogy elfogadott legyek, hogy sikeres legyek, hogy népszerű legyek. És a félelem attól, hogy aztán mégsem tudom tartani a lépést, hogy a vesztesek közé sorolnak, ezért inkább még adósságokatba is verem magam, csak hogy mutassam, hogy én is ott tartok, ahol tartani kell. Félek, hogy lesajnálok, félek, hogy nem fogok tudni kitörni a skatujából, amibe belekerültem. Félek attól is, hogy a másoknak a negatív véleménye az annyira lehúz, hogy olyan leszek a végén, mint egy kis bonszájfa, amiről lehet tudni, hogy sose fog megnőni. Mert mindig, amikor megnőne, akkor egy-egy kis metszés minden negatív vélemény. Félek, hogy nem vagyok érdekes. Félek, hogy nem kellek. Félek, hogy nem én kellek. Félek, hogy a mások kritikái miatt nem tudok kibontakozni. És a legnagyobb félelmem, hogy nem tudom magam kivonni bizonyos embereknek, vagy bizonyos csoportoknak a véleménye alól. Hogy nem tudom felszabadítani magam bizonyos hangoknak a befolyása alól. Pedig tudom, hogy sokkal jobb lenne, ha nem számítana annak az embernek a hangja. De mégiscsak számít. Szóval sok vágyunk és sok félelmünk e köré csoportosul. De akár a csúcson vagyunk társadalmi megítélés szempontjából, vagy akár a mélyben vagyunk, mégis ott kezdődik a jó hír, hogyha elkezdünk gyanakodni, hogy én azért mégsem vagyok egyenlő azzal, sem akkor, amikor a Rivalda fényben vagyok, sem akkor, amikor mindenki lenéz és lesajnál. Egyikkel sem vagyok egyenlő. Hogy ott kell, hogy legyen a kétség azzal kapcsolatban, hogy én nem az vagyok, nem azzal vagyok egyenlő, amit mások mondanak rólam. Hát volt szó a tini lányokról, és a mai igében is, akármennyire is szentként tiszteljük ugye Máriát, azért mégiscsak tudni kell, hogy ő egy tini lány volt, alig ha lehetett ő 16 évesnél, egy egyszerű vidéki parasztlány, aki minden bizonnyal persze egy nagyon tiszteletre méltó életet élt addig is, és most mégis azt látjuk, hogy abban segít nekünk ő is, hiszen ő is olyan volt, mint más tini lány, hogy nagyon érzékenyen reagált mindarra, amit róla mondtak, hogy azon elgondolkodott, azon forgatta a szívében, sokat morfondírozott rajta, fontolgatta, ahogy az ige mond, és aztán azt látjuk, hogy ő volt az, aki mégis azért lehet számunkra nagy példa, mert azt hitte el saját magáról, amit az angyal mondott róla, vagy amiben Erzsébet is megerősítette. Ő a mi szeretett példaképünk azért, mert ő, ahogyan Erzsébet mondta, hogy mert elhitted mindazt, amit az Isten mondott, nyilván a küldetésedről is, de rólad magadról. Te azt hitted el. Te azzal tetted magad egyenlővé, és boldog vagy, hogy így tettél. Bárcsak mi is így tudnánk tenni, bárcsak mi is olyanok tudnánk lenni, mint Mária. Azt mondani, hogy igen, én az Isten gyermeke vagyok. Én ezzel vagyok egyenlő. És én engemet nem lehet egyenlővé tenni a mások megítélésével. Pedig hát valaki, akkor ő ki volt téve egy közösség teljesen egyértelmű megvetésének, hiszen lányfejjel lett terhessé. Ő tulajdonképpen, hát senki és semmi nem volt a jog szerint, őt bíróságban nem idézhették volna meg tanúnak, mert egyrészt kiskorú is volt, másrészt pedig nő volt, és hát egyszerű családból származott, persze mégis tudjuk, hogy királyi nemzetségből származott. katolikus testvéreink úgy tartják, hogy ezért a nagy hitért, amit ő mutatott, meg az egész tiszta életéért, szentségért, őt a mennyben kell látnunk, és lehet kérnünk az ő közbeni járását. De mindenképpen azt a javára kell írni katolikus testvéreinek, hogy ők nem feledkeznek meg Máriáról, meg úgy szégyenkezve dugdossuk őt pincébe padlásra, és nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy most éppen ebben a kérdésben fog ő nekünk tudni sokat segíteni, hogy mit jelent megküzdeni ezzel a kísértéssel az életünkben, és mit jelent ez elhinni azt, amit az Isten mond rólunk, és magunkat azzal egyenlővé tenni. Éppen ezért őrá nekünk nem a mennyben van szükségünk, hanem itt a földön. Hogy mindaz, amit ő megélt, azt mi is megélhetjük. Hogy ő itt áll mellettünk. Ő a mi pártfogunk, az ő példája ilyen értelemben, ami nekünk a nagy segítségünk. Ő azt mutatja meg, hogy hogyan kell fogadni Krisztust. Hogyan kell fogadni azt, amit ő mond rólunk. Az ő példájára itt van szükségünk a földön. Hogy ne távolítsuk el magunktól. Hogy ami veled megtörtént, tehát az különleges, egyedi. Nem, mondjuk azt, hogy ami vele megtörtént, az megtörténhet velünk is. Hogy mi is fogadhatjuk úgy a Krisztust, ahogyan ő fogadta, sőt, úgy kell fogadnunk a Krisztust, ahogyan Mária fogadta. És ezért valóban méltó arra, hogy mi is mondjuk őt itt 2012-ben a református imaházban is boldognak. Mária fog tehát vezetni bennünket ezen az úton, ami sokszor egy hosszú út, aminek során felfedezzük a saját értékességünket, az Isten kezében kapott értékességünket. Tőle tanulhatjuk meg azt, hogy mit jelent az hittel fogadni a Krisztus, mit jelent az, hogy az életünk, akármilyen értéke is van, az nem több és nem kevesebb, mint ajándék. Lehet, hogy te vagy a legjobb szakács az egész városban, de ez ajándék. Lehet, hogy szép gyerekeid vannak, okosak, aranyosak, ez ajándék. Lehet, hogy jó állásod van, és megbecsült ember vagy, ez ajándék. Hogy ez mind ajándék. Amit tegnap megtehettél, az a sok hó, amit elhányhattál, az mind ajándék. Az ajándékba kaptad azt a sok köbméter havat, és a lehetőséget, hogy elhányhasd. Tehát ebben példa számunkra Mária, hogy az életünket úgy fogadjuk, mint ami nem több, de nem is kevesebb, mint ajándék. És ezzel a válasszal lehet boldognak lenni, ezzel lehet megelégedni, ezt lehet ünnepelni, ennek lehet örülni, ebben lehet megnyugvást találni. Hogy nem attól vagyunk értékesek, amit tettünk, nem attól vagyunk értékesek, amit birtokolunk, nem attól, amit mondanak rólunk, nem. Hanem attól, hogy mi ajándékba kapjuk Krisztust, és ajándékba kapjuk azt is, hogy Krisztus értékesnek mond minket. Ezt tőle halljuk meg, és ezt elfogadjuk. Hogy el tudjuk fogadni, hogy elfogadottak vagyunk, hogy el tudjuk fogadni ezt a köszöntést, hogy kegyelembe fogadott. Kegyelembe fogadott. Ha ezt elfogadjuk, akkor tulajdonképpen azt fogadjuk el, hogy el vagyunk fogadva. Ehhez a Krisztus kell tudnunk fogadni. Ezt az ő értékelő szavát kell tudnunk fogadni, és azzal kell magunkat egyenlővé tenni. Hát ebben óriási számunkra Mária, és ebben vezet minket ez a tini lány a mai napon. Mégis miből állnak ennek az útnak az állomásai? Először is őszinte kérdésekből és fontolgatásból, ahogyan az ige mondja. Őszinte kérdésekből. Úgyhogy ha mi ránk lenne bízva az, és már lehet, hogy túl sok filmet is láttunk, hogy megjelenítsük ezt a Mária köszöntése jelenetet, az angyali köszöntésnek a jelenetét, akkor valószínűleg elképzelnénk, ugye, hogy egy sötét szobában nagy fényes angyal jön, Mária arca az úgy ragyog, mint egy foszfereszkáló, nem tudom micsoda, már fölötte ott van a glória, és hát egy ilyen nagyon ájtatos arccal azt mondaná a köszöntése, hogy ó, igen, hallja a te szolgád. Ezt a végén majd mondja, de itt nem erről van szó, hanem azt olvassuk, hogy hogyan reagált Mária, hát úgy, mint ha bárki más reagált volna, pláne, mint minden tini lány. Mi van? Tehát megdöbben. Először is megdöbben. Aztán elkezd gondolkodni, dialogizamáj, ez van a görögül odaírva, ami azt jelenti, hogy jó alaposan megrágni, körbejárni, fontolgatni, ez egy nagyon jó eltalált szó, fontolgatja, hogy mit is akar ez a köszöntés jelenteni, hogy kegyelembe fogadott, az Úr van te veled. Hogy most akkor mi is van, most álmodom, vagy valóság, vagy mi a valóság? Az a valóság, hogy én valóban a kegyelembe fogadott vagyok, az Úr velem van, én az ő gyermeke vagyok, vagy az a valóság, hogy én egy 16 éves vidéki paraszt csaj vagyok, aki egyszerű, nem számít igazából senkinek. Melyik az igazság a kettő közül? Sokszor mi is a kettő között feszülünk, ugye, hogy valamit mond rólunk az ige, az evangélium, de ott valami életünk, ránézünk, és nem tudjuk valahogy összetenni ezt a kettőt sehogyan sem. Sok kérdésünk lehet önmagunkkal kapcsolatban is. Hogyan lehetnék én az Isten ajándékainak a hordozója? Hogyan lehetne az én életem méltó arra, hogy a Krisztust hordozzam és fölmutassam ebben a világban? Mennyi kérdés önmagunkkal kapcsolatban? De aztán valahol ott van ez a megsejtés Máriában is, sőt, aztán ennek az elhívése, miután ezen gondolkodott, tépelődött, hogy ezt elfogadja. Van egy szép verse Reményik Sándornak, Isten arca címe, nem akarom az összes verszakát felolvasni, csak néhányat ebből. Egy Isten arc van eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban, néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órában eltűnik egészen, alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, rárakodott világszenny alatt, rám rakodott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő, s bár világszennye rakódott rája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. A reneszánsz azt jelenti újjászületés. És tulajdonképpen az újjászületése az embernek az azt jelenti, hogy tudom magamat az Isten arcú önmagammal azonosítani, aki persze olyan mélyen van, és mi protestánsok tudjuk, hogy annyira össze van törve, hogy annak újra kell születnie. De tulajdonképpen ez az újra született énünk, ez a mi igazi énünk. Ez az újra született énünk az, aki által tudjuk magunkat, a mi életünket ajándéknak látni, ajándékként értékelni és értékesnek megélni önmagunkat, mert hogy az Isten mondja azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. De ez a újjászületés ezzel kezdődik, ezzel a tépelődéssel, hogy mi is a valóság, hogy ki is vagyok én igazán, ezzel a dialogizmussal, ezzel a sok-sok szellemi lelki harccal és őszinte kérdésekkel. Aztán azt is megkérdezi Mária, hogy hogyan történhet mindez? Hogyan? Hát mi ennek az útja, módja? Kérdezhetné valaki ezt cinikusan is, vagy talán legtöbbször mi úgy szoktuk kérdezni, ugyan már, úgy újjászületne valaki, hogy teljesen átformálódna, hogy ráébredne a maga értékére, újjászületne szellemi értelemben, és megváltozna éppen ezért, hát hogyan történhetne már ez meg? De ez nem egy cinikus kérdés, hanem egy őszinte érdeklődő kérdés Máriától. Na most a választ tulajdonképpen ő maga adja meg saját kérdésére, hogy ez úgy történhet meg, ennek két feltétele van emberi részről. Az egyik az az alázat, ahogyan ő fogadja mindezt, és másrészt pedig a méltóság, amivel éppensége kiemelkedik az ő megalázott voltából. Hogy egyszerre a kettő. Ebben óriási számunkra Mária, hogy ő az alázatot és a méltóságot azt egyszerre éli meg. Mert az a baja ennek a világnak is, hogy aki ugye jól érzi magát önmagával kapcsolatban, annak általában az az ára, hogy akkor húz egy falat, és azt mondja, hogy én akkor a nyertes oldalon vagyok, ti a vesztes oldalon vagytok. Én az vagyok, akinek rendben vannak a dolgai, te azon az oldalon vagy, akinek nincsenek rendben a dolgai. Én gazdag vagyok, te szegény vagy. Én méltóságos vagyok, te alázatos vagy. De itt nincsen választó fal, azt látjuk, hogy ő egyszerre mondja azt, hogy íme az Úr szolgáló lánya, és hogy rám tekintett szolgáló lánya megalázott voltál, de azt is mondja, hogy íme mostantól fog a boldognak mond engem minden nemzedék. Engem. és átéri a méltóságát. De egyszerre átéri az alázatát is. Tudja, hogy hát az alázatos ember az, akinek lehet adni. Hát csak azt tud elfogadni. És ugyanakkor, ha pedig megajándékozott vagy, akkor már nem lehetsz tovább szerencsétlen, nem lehetsz tovább boldogtalan, nem lehetsz tovább nyomorult, hanem akkor átélheted a méltóságodat. És ezt a kettőt, ezt egyszerre. Az a baj a világban, hogyha valakinek úgymond fölviszi az Isten a dolgát, akkor továbbá ő már nem lesz alázatos. Elveszítettünk egy alázatos embert. Mikes Éva néni nyomotta kezemben egy cikk részletet, amit a Magyar Nemzetben lehetett olvasni a január 7-i számban, ami a magyar társadalom problémáit elemzi. Azt mondja, hogy a cikk annak kapcsán született, hogy Maglódon egy egész család öngyilkos lett amiatt, mert nem tudták tovább már fizetni a hiteleiket, és nem csak ez volt a gond, hanem hogy már olyan nagy státuszvesztést éltek meg, egy diplomás apuka el kellett, hogy menjen kamionsofőrnek, aztán az se jött össze, hogy végül is tulajdonképpen az emberek megvetésétől való félelem hajtotta őket az öngyilkosságba. Ezt olvashatjuk. Nem bírván elviselni a szűkölködés mellett a társadalom egyes rétegeinek lenézését, lekezelését, választották ezt a megoldást, azt, hogy őt egyszerűen lúzernek tekintik és lesajnálják. Komlósi Piroska, a Betesda gyermekkórház pszichológusát idézi a cikk nevezetesen, hogy a narcisztikus társadalmakban a nyugati közösségek általában ilyenek, nem szolidálisan reagálnak, ha nehéz helyzetben került emberrel találkoznak, inkább kontrasztot képeznek, a másiktól elhatárolódnak, sőt leértékelik, tovább döngölik a földbe, míg önmagát hozzá mérve fel nem magasztalja. Hát ez a probléma, ahogy meg is fogalmaztuk itt a presbiteri műhely munkában, hogy nem tudunk adni, és nem tudunk elfogadni. Az elfogadásnak az lenne a feltétele, hogy alázatosak legyünk, és az adásnak pedig az lenne a feltétele, hogy mi magunk átéljük a magunk méltóságát, és úgy látsuk, mint akik magunk is megajándékozottak vagyunk, ezért miért ne ajándékozhatnánk tovább. De Mária mind a kettőt egyesíti magában, az alázatot is, és a méltóságot, jól tudva azt, hogy az alázat végül is mindig méltóságra visz. Valaki azt mondta, hogy olyan az alázat, mintha valaki elkezdene ásni itt a föld egy pontján, aztán eljutna a közepéig, addig lefele menne az ásás, de onnan gyakorlatilag fölfele, onnan már kifele történne. Szóval minden alázatos folyamat így van az életünkben, hogy először ez úgy érezzük, hogy most már ennél nincs mélyebb, és egyszer csak ez a lefele ásás fölfele ásássá változik. Tulajdonképpen ezt éli meg mindenki. Számomra nagyon sokat jelent édesapámnak a példája. Mostanában ő sokat ír verseket. Igazából minden családi eseményre ír egy verset, hát néha fogjuk a hasunkat, néha pedig hát törölgetjük a szemünket a meghatódottságtól. Írt egy verset, amiben a saját életét is összefoglalta, és annak bizony volt egy nehéz időszaka, ő a Zsizsáki Sárfehér TSZ-nek volt a főmérnöke, bár párton kívüli volt, de és presbiter is, de hát mégis a régi vezetéshez tartozott, és a rendszer váltáskor, mint úgynevezett ilyen zöld bárót, hát ugye tulajdonképpen a megfosztották a pozícióitól, meg elveszítette a munkáját ilyen értelemben. De azt mondja, mai napig úgy emlékszik vissza ezekre az időkre, hogy óriási nagy dolgot tanult meg ezáltal, hogy az Úristen hogyan mutatja meg, hogy mi is a mi valódi értékünk, hogy ilyenkor csak az segít rajtunk, ha azon azonosítjuk magunkat, amit az Isten mond. És az milyen jó dolog is, hogy most én momentán senki és semmi nem vagyok, de az Isten szemében szeretett vagyok. És ezt írta le ebben a versben is, és tulajdonképpen ez volt az ő újrakezdésének is az alapja és záloga, hogy magát ezzel tette egyelővé. És az Úristen aztán gazdagon megáldotta, gondoskodott róla, jó szakember lévén meg is találta a helyét, számítását a világban. De ez akkor egy nehéz pillanat volt. Vagy beszéltem nem olyan régen egy szilárdis kis tini lánnyal, aki azt mondja, engem senki nem nagyon szeret az osztályban, hát nem vagyok túl népszerű, mert másképpen gondolkodom, mint a többiek, hát más vagyok sok szempontból is, de ebbe, tudja Árpi bácsi, mi a jó? Az a jó ebbe, hogy aki mégis barátkozik velem, azt tudom, hogy biztos nem azért barátkozik velem, mert népszerű vagyok, hanem azért, mert igazán szeret. Hát ez az, ami az alázat által kapható méltóság és az értékeknek a valódisága, a valódi értéknek a megmutatkozása. A legtöbb embernek az a baja, hogy olyan, ahogyan Ábrahám fogalmazott, mint a kopott gyöngyök. Ugye egyik reggel ugye mentünk volna az iskolába, óvodába, és hát ennek az indulásnak megvannak a drámai pillanatai, amikor ugye hát kéne venni csizmát, ruhát, és ugye hát kifakadunk olyankor, hogy Ábrahám ott úgy ülsz ott, mint egy rakás szerencsétlenség, húzd már a csizmádat, és akkor azt mondja, nem, nem rakás szerencsétlenség, kopott gyöngy. Az óvodában ugyanis ez a terminus technicus erre a helyzetre, amikor a gyerekek csak ott ülnek, és az óvanéni pedig 20 gyerekre próbálja ráhúzni az overallt meg a csizmát. Hogy azt mondja, hogy ültök ott, mint a kopott gyöngyök. Hát tulajdonképpen ez a mi világunk teli van kopott gyöngyökkel, akiknek alázat, és tulajdonképpen a krisztusi megajándékozottságnak az átélés által ki kéne fényesedniük, és ki is fognak fényesedni, hogyha elhiszik mindazt, amit az Isten mond rólunk. De ez egy hosszú folyamat, azt is láttuk, és tulajdonképpen van itt még egy érdekes mozzanat, amikor Mária elmegy Erzsébethez. Terhesen, 16 évesen, és ez a harmadik üzenetünk, hogy alázat és méltóságon keresztül jutunk el önmagunknak a saját értékességének a meglátásáig, és ugyanakkor a testvéri megerősítésre azért nekünk is szükségünk van. Ő elmegy Erzsébethez, a rokonához. Azt olvassuk, hogy ez a 16 éves lány terhesen neki vág a judai hegyeknek. Tehát ő ugye Názáretből indul, és ki tudja, hogy pontosan mennyit tesz meg, talán 80, talán 100 kilométert egyedül, azért az abban a világban se lenne mindegy, egy kislány gyakorlatilag, és megkeresi Erzsébetet. Tulajdonképpen mindannyian amikor elfogadjuk ezt, hogy kinek is mond minket a Krisztus, azért ezt a gyakorlatban is valahogy ki kell próbálni, és sokszor hosszú út vezet odáig, nehéz hegymenet ez sokszor, amikor ki kell próbálni a mi identitásunkat, és ugyanakkor pedig szükségünk van a testvéri megerősítésre. Azokra a testvérekre, akik között kifényesedhetünk, akik között nem leszünk tovább kopott gyöngyök, akik között megtapasztaljuk, hogy mit is jelent kegyelembe fogadottnak lenni, fölemeltnek lenni. És ez az Erzsébet is nagy szeretettel fogadja őt. Ezt olvassuk róla, hogy Erzsébet, tehát mikor odaért, útra kelt, bement Zakáriás házába, és amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, ezt mondta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Tehát áldottnak mondja őt. És erre bizony szükségünk van, hogy mi egymást is áldjuk, hogy áldottnak mondjuk, hogy fölismerjük, hogy mindannyian ugyanazt a Krisztust hordozzuk, és hogy arra van nekünk is szükségünk a legszomorúbb, nehezebb pillanatainkban, hogy ezzel tegyük magunkat egyenlővé, mint aki Krisztus hordozók vagyunk. Mi is éppen ugyanúgy, mint Mária. Nem egészen másképp, ugyanúgy. Az ő példája itt van mellettünk. Aztán persze ez egy vicces jelenet lehetett, ugye ebben az időben Zakariás pap kukasságra van ítélve, mert ugye ő meg nem hitte el az angyalnak, amit mondott. Ő nem hitte el. Ez lett a büntetése, hogy megnémult, és pap létére nem beszélhetett. Ez ám a nagy büntetés. És amikor meglátogatja Mária Erzsébetet, akkor azt olvassuk, hogy 3 hónapig ott vannak, egy ilyen kis baba-mama klub működik ott, miközben Zakariás némán mosogat, mert ugye nem tud más csinálni, el van némítva, van ebben valami kélyes dolog is, hogy a nők ott cseverésznek, a férfi meg ott csak kukán várja a sorsát. De hát tulajdonképpen ő is ezen az úton van, ugyanazon az úton van, mint Mária, Zakariás is. Neki is rá kell ébrednie arra, hogy mit jelentenek az Isten ajándékai az életünkben, és hogy azt hogyan kell fogadni. És neki még most az alázat iskoláját kell járni. Hát bizony, sokszor a lelkészeknek, papoknak is ki kell járni az alázat iskoláját, de ez nem olyan nagy baj, és egyáltalán nem nagy szégyen, hanem az a lényeg, hogy aztán a végén mi is annál jobban tudjunk örülni annak, hogy kik is vagyunk mi a Krisztusban, hogy mi tényleg szeretettek vagyunk, tényleg kegyelembe fogadottak vagyunk, nem vagyunk magunkra hagyottak, és értékesek vagyunk a Krisztusnak a kezében. Mert csak ez az alternatívája annak, hogy túl komolyan vegyük azt, amit rólunk mondanak, hogyha elég komolyan vesszük azt, amit a Krisztus mond rólunk. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Amen.